Isten igéjét Zakariás próféta könyvéből olvasom, a második fejezet 14-15. Verseit a következőképpen. Újjong, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és veled fogok lakni. Így szól az Úr. A többi nép is csatlakozik az Úrhoz azon a napon, és az ő népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket advent első vasárnapján. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted minden ajándékodért, amelyekkel nap mint nap megáldod életünket. Nyisd meg most előttünk, kérünk, a te szent igédet, hogy megértsük, mit akarsz ma nekünk mondani, lelked ereje. Lelked ereje járja át lényünket, tisztogassa szívünket és gondolatainkat. Tedd, Uram, útjainkat egyenessé, ösvényeidet számunkra láthatóvá. Hadd legyünk tanítványaitá. Amen. A zakariási profécia értelmezése és üzenete számunkra az első dolog, amelyről beszélni szeretnék itt ma nektek. Akkor olvassuk helyesen a Szentírást, hogyha megvizsgáljuk, hogy mit jelent az ige ott abban az összefüggésben, és azt alkalmazzuk azután magunkra. Ahhoz, hogy jól értsük az ige üzenetét, ismernünk kell azt a térbeli és időbeli kontextust, amelyben ezek a sorok íródtak. Zakariás próféta könyve az utolsó előtti ószövetségi könyv a Bibliában, amely Jézus első és különösen második eljöveteléről, illetve Izrael népének helyreállításáról prófétál 16 évvel a babiloni fogság után. Ez a pap és próféta valószínűleg Babilonban született a számüzetésben. Neve jelentése és jelentőségteljes, ezt jelenti Jahve emlékezik, azaz az Úr emlékezik. Zakariás proféciája nagyon drága a keresztényeknek, hiszen a könyv teljesen messiási, nem véletlenül jelelte ki az útmutatónk advent első vasárnapjára. A kis proféták közül leginkább ennek a könyvnek áll a középpontjában Krisztus. Zakariásnak a messiásról elhangzott fontos proféciái megjelentik bevonulását Jeruzsálembe, elárulását 30 ezüst pénzért, halálát, mint a megvert pásztorét, visszatértét az olajfák hegyére, és 1000 éves főpapi és királyi uralmát. Bár csak 14 fejezetből áll, jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy mintegy 40-szer idézi az új szövetség. Zakariás Krisztus előtt 520-ban kezdte proféciáit, mint említettem, mintegy 16 évvel a zsidók több évtizedes babiloni fogságát követően, mely Krisztus előtt 536-ban ért véget. E számüzetés utáni könyv proféciáinak, látomásainak egyik fő üzenete, hogy bátorságot öntsön a maradék népbe, és hogy arra biztassa a népet, hogy építsék újjá a templomot. Ezt szeretném a Bibliából felolvasni, ezt a néhány igeverset, olyan gyönyörűek és annyira beszédesek, ami Istenünk mienségét illetően. Tehát a Zakariás 1.16, 17, 2.9, 2.12, 13 és 16. verseket fogom felolvasni. Irgalmasan fordulok Jeruzsálem felé, templomon fel fog épülni benne, így szól a seregek ura. Bővelkedni fognak még városaim minden jóban, megvigasztalja még az Úr Siont, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja. Én magam oltalmazom mindenfelől, így szól az Úr, mint egy tüzes fal, és ott leszek benne dicsőségesen. Bizony, aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Majd én felemelem a kezemet ellenük. Az Úr birtokba veszi Júdát, mint tulajdonát a szent földön, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja. Olyan gyönyörűek ezek az igék. Tehát Isten visszatér Jeruzsálembe, a Sion leánya ugye Jeruzsálemre vonatkozik, és a templom újra felépül, hisz Isten újra be akar vonulni templomába. Lásd, itt fogok lakni. Mindezekkel az Úr azt nyilvánítja ki, hogy megbocsát az ő népének, visszafogadja szeretetébe. Isten felvirágoztatja Júda városait, megvigasztalja Siont, és újra Jeruzsálemet választja ki. Ez az igénk akkori aktuális üzenete. Az Úr rehabilitálja, helyreállítja az ő népét és a kapcsolatát velük. Nem erről szól a kegyelem, a karácsony. Nem ezért született meg a megváltó. A 15. vers arra utal, hogy az Úr azonban nem zár ki más népeket sem az ő szeretetéből. A többi nép is Júdával, Jeruzsálemmel együtt Isten egy népévé lesz. Mennyire szépen vezet át minket ez az üzenet az új szövetség lelkületébe, itt az ószövetség végén. A menny mindenkié. A profétának ez az üzenete a hallgatók némelyike számára hihetetlennek tűnt, de Zakariás biztos, a hirdetettek megvalósulásakor a kételkedők megtudják, hogy ő Isten megbízásából szólt. Idézem, akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Így a 15. vers második fele. A mára kijelölt két vers összecseng az első fejezet harmadik versével. Térjetek meg hozzám, így szól a seregek ura, és én is hozzátok térek, mondja. A 2.15 így fogalmaz, köztetek fogok lakni, az 1.3 pedig hozzátok térek. Jézusban Isten lehajolt az emberhez. Hozzád és hozzám. Megközelíthető, elérhető lett számunkra. Milyen csodálatos dolog ez. Ez a kegyelem üzenete. Ebben az igében Isten itt és most hozzád is szól. Térj meg hozzá, tedd le elé bűnökkel terhelt életedet, s ő lehajol hozzád és magához emel. Ez az a karácsonyi üzenet, amely Jézus földre jöttével valósággá vált, és válhat számodra is, ha még nem a tiéd. Ilyen Istenünk van, testvérek, akit ezekből az idézett igékből is úgy ismerhetünk meg, mint aki minket bűnös mi voltunk ellenére is szeret, fölemel, újra és újra megbocsát, alig várja, hogy velünk legyen, veled legyen. Ez az Isten ma neked azt mondja, hogy örülj és újjongj, mert ő jön feléd. Ma, itt az Isten tiszteleten, minden bibliai igében, minden álmos leggelben, minden lehulló falevélben, minden ezüstös hópehelyben, a karácsonyi kis Jézusban. Ő jön feléd, de te nem fordulsz el tőle, nem járod a magad választotta istentelen útjaidat, viszed magaddal életed útján bűnnel teli kis csomagodat. Mi van benne? Mit gyűjtöttél? Pénzt? Elismerést? Vagyont? Merre ballagsz? Isten felé vagy el tőle? Mert ő közeledne hozzád, ha hagynád, és a te szívedben akar megszállni. A továbbiakban pedig az örömről szeretnék beszélni nektek. Így advent első vasárnapján. Újjongj, örülj! Isten felszólít minket erre a mai igében. Így az adventi időszak kezdetén időszerű az örömről beszélni, hiszen hogyan lehet áldott Krisztus várásunk, ha nincs öröm a szívünkben. Az öröm a lélek egyik legfontosabb gyümölcse, melynek jelen kell lennie az életünkben. A keresztény ember örömének elsődleges és legfontosabb forrása az, hogy kegyelmet és tiszta szívet kapott Istentől, és örök élete van. Nem lehet hívő életet élni, hogyha nincs bizonyosságunk az örök életünk felől. Persze, megtérésünk után is újra és újra elbukhatunk, és naponként rászorulunk az ő bocsánatára. Én is csak azért lehetek biztos benne, hogy üdvösségem van, mert nem rajtam múlik, 0%-ban múlik az én teljesítményemen, jóságomon. Ezt kegyelemből ingyen kapott ajándék. Kaptam, elfogadtam. Tehát, ha te is hiszel az Úr Jézusban, és elfogadtad a kegyelmet, örülj, mert örök életed van. Efezus 2:8-9. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. De mi a te örömöd forrása? Valaki azt mondta, hogy az örömmel úgy vagyunk, mint a pénzzel, hogy a hónap vége felé még valami csörög a zsebünkben, és mégis igaz, ha azt mondjuk, hogy nincs pénzünk. Hogy vannak még pénzecskéink, vannak még olykor-olykor örömecskéink, de nincs az az egész szívet betöltő, egyenletes, maradandó öröm, amelyre nagyon sok ember vágyik. Amit próbálnak pénzzel is megvenni, de azt semmi pénzen nem lehet megvenni. Egy nagy 20. századi magyar költő, Tóth Árpád egyenesen azzal vádolta az örömöt, hogy illan. Alig, hogy megérkezik, már nincs is ott. Kezdené élvezni az ember, és már is magára maradt. Nincs mit élvezni. Felolvasnám ennek a versnek az első és az utolsó két versszakát. Az öröm illan, nincs neki. Még visszavillan szép szeme, lágy hangja, halkuló zene, s lebbennek szőke tincsei. Itt volt hát, ó öröm, öröm, egy szóra még, egy percre még. Ó mond, az ég fenn ugye kék, s az élet méze nem üröm. Az öröm illan, nincs neki. Még visszabúsul szép szeme, lágy hangja, elfúló zene, s ezüstfehérek tincsei. Olyan gyorsan eltűnik, hogy az első és az utolsó versszak között már megősszül. Finom költői eszközökkel szemlélteti ezt Tóth Árpád. Az első versszakban a lágy hangja halkuló zene, az utolsó versszakban már elfúló zene. Az első versszakban lebbennek szőke tincsei, az utolsóban már ezüstfehérek tincsei. Mert mindenki tudja azt, hogy annak, hogy örömünk legyen, oka kell, hogy legyen. Valaminek vagy valakinek örül az ember. De lehetséges-e az, hogy mindig legyen oka valakinek az örömre? Pál apostol, miután leírja, hogy mi mindenen ment keresztül, hajótörés, megvesszőzés, csalódások, lemeri írni ezt a mondatot, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. 2 Korintus 7:4. És neki nem volt szokása hazudni, sőt, túlozni sem. Amikor ezt a vallomást leírta, akkor valóban temérdek szenvedés után és közben volt. Annyira tele van, hogy másnak is jut, kicsordul a szívéből az öröme. Mi ennek a magyarázata? Ezt leírja az egyik olyan levélben, amelyet börtönből írt. Betegen, nélkülözések közepette, úgy, hogy még hozzá közel álló barátokban, munkatársakban is csalódnia kellett. És azt mondja, hogy én mégis örülök, sőt örülni is fogok, és melegen ajánlom nektek is, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Filippi 4:4. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Számomra meghatározó üzenete van annak is, ami ezután a 4. vers után következik. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Ugye ez az 5.-7. versek. Mert az öröm elválaszthatatlan a szelídségtől és a békességtől. Csak a szelíd embernek lehet békessége és elvehetetlen öröme. Testvérek, a mi békességünket és örömünket az Úrban csak az veheti el, aki adta. az Úr, és nem körülmények, események, megpróbáltatások, emberek. Ha az Úrban vagyunk, hangsúlyozom. És ezt a titkot árulja el Pál apostol a Filippi 4:4-ben, azt mondja, hogy az Úrban. A Jézus Krisztussal való közössége olyan mikroklímát jelentett neki, amin belül mindig volt oka az örömre. Akkor is, amikor éppen megverték. Akkor is, amikor szenvedett. Akkor is, amikor csalódott. Az élő Krisztussal közösségben élve mindig örült annak, aki az ő életének igazi megoldást adott, akitől minden igazi értékét ajándékba kapta, akire mindig számíthatott, aki neki magát az életet jelentette. Ezt is leírja ugyanebben a levélben, hogy nekem az élet Krisztus, Filippi 1:21. Lehetséges mindenkor örülni, lehetséges mindenek ellenére is örülni. Ha valaki találkozott már azzal a Krisztussal, aki ennek az örömnek a forrása, akkor igen. Jézus egyszer azt mondta a tanítványainak, amikor búcsúzkodott tőlük, hogy ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. János 15:11. Testvérek, értitek? Jézus az ő örömét adja, kínálja, adná neked. Neked, ha kellene, ha elfogadnád, ha vele élnél közösségben, nap mint nap. Az ő mennyei forrásai kiapadhatatlanok. Van miből adnia neked. Kiapadhatatlan forrásból örömöt, békességet, szeretetet, türelmet, és erőt, amennyi kell, amennyire szükséged van a szelíd, áldott, új életedben. Ő ezt kínálja mindazoknak, akik ő benne hisznek. Átléphet az ember a bűn uralmából az Isten uralmába. Beléphet az Isten országába. Ezt tette lehetővé nekünk Jézus Krisztus. Hiszel-e? Ha nincs hited, könyörögj az Úrhoz, hisz még a hitünk is az ő ajándéka, az ő lelkének munkája, termése az életünkben. Az öröm meglétének kérdése elválaszthatatlan számomra, ahogy én ezt a saját hívő életemben megtapasztaltam, attól a kardinális kérdéstől, hogy mennyire képezi részét az ima életünknek a hálaadás. Ha elégedetlen, örömtelen lett az életem, gyakorta azt vettem észre, hogy már rég nem adtam hálát semmiért. A hála témájáról külön igehirdetést lehetne tartani, de ezt most nem tesszük meg, nincs rá lehetőségünk, azonban amennyire ezt témánk indokolja, mégis megemlítjük. Hiszen nem lehet boldog, örömteli az ember élete, ha nem veszi észre és köszöni meg az Atyának mindazt a jót, vagy adott esetben rosszat is, amellyel az Úr őt nap mint nap megáldja. Hogyan állok hozzá az élethez, a napomhoz, amikor felkelek? Ha nem szippantok bele időnként, rendszeresen a menny levegőjébe, szükségszerűen be fognak darálni a hétköznapok, a gondok, vagy épp a magam körül forgolódás. Legyünk olyan napra forgók, akiknek ha hullanak is a szírmai, ha el is takarják előlünk a napot a felhők, akkor is a nap, azaz képletesen az Úr felé fordítjuk a tekintetünket. Köszönöm, Uram, az életemet. Köszönöm, hogy gondoskodtál Jézusban az életem, bűneim megoldásáról, az örök életemről. Köszönöm, Uram, hogy minden szükségessel ellátsz, és Uram, még mennyi mindennel azon felül is. Köszönöm neked a nehézséget is, amelyben vagyok, mert megtapasztalhatom, hogy te mindvégig hordozol. A te tudomásoddal megyek mindezen keresztül, és tudom, hogy te már készíted a megoldást, hiszen életem a te hatalmas, tökéletes tervedbe illeszkedik. Köszönöm az előbújó napfényt, amely mosolyt csal az arcomra. Köszönöm a családtagjaimat, akik szeretnek, és akiket szerethetek, és így tovább. Van miért hálát adni, van minek örülni, testvérek, mindannyiunknak. Örülni csak akkor tudunk, ha megtanulunk a láthatatlanokra nézni. Enélkül nem. Lukács evangéliumának 10. fejezetében, mikor a tanítványok az általuk tett csodatételek után a csodák feletti eufórikus örömtől ittasan visszatérnek Jézushoz, Jézus helyreigazítja a szemléletmódjukat és rámutat, hogy nem ez kell, hogy legyen örömük valódi forrása. Ezt mondta nekik Jézus. Íme, hatalmat adtam nekik, nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Akkor te is ennek örülj, testvérem, de ennek örülj mindenkor, bármiben is vagy. Ne engedd, hogy bármi kilopja ezt az örömöt a szívedből, sem adventben, sem bármikor máskor. Tehát ott jártunk, hogy Jézus a hangsúlyt egészen máshova helyezi, mint ahova a tanítványok helyezték. Valamire figyelmezteti őket, és az nagyon fontos bibliai igazság. Minek örülnek a tanítványok, amikor visszatérnek? És miközben örülnek, kire néznek? A leglátványosabb eredményt mondják el Jézusnak. A démonok is engedelmeskedtek nekik Jézus nevében. Ez nagy élmény, nagy eredmény. Magukra néznek, engedtek nekünk, persze a te nevedre. És az ellenségre néznek, az ellenség is visszavonult, amikor a te nevedet kiejtettük. A láthatókra néznek. Ezért szól rájuk Jézus ennyire határozottan, és azt mondja, az ördögöt ő győzte le. Ezt a hatalmat ő adta nekik, és egyáltalán őket a mindenható Isten választotta ki. Isten tette lehetővé azt, hogy ők elmenjenek Jézustól kapott isteni hatalommal szolgálni, és hogy ezen a szolgálaton áldás legyen. Jézus tehát a láthatatlanokra hívja fel a figyelmet, miközben ők, a tanítványok, a láthatók igézetében élnek. Jézus hatalma adott megoldást. A 72 tanítvány itt említett működése során egy sor olyan problémára, amit senki más nem tudott megoldani előtte. Kínlódtak emberek egy csomó egészségügyi, anyagi, emberi, ha tetszik, pszichikai, együttélési, stb. Problémával, amin nem tudtak segíteni. Az a Jézus, aki ma is él, és hatalma van a mi problémáink felett is. Nekünk is tudnunk kell a helyünket, testvérek, mielőtt még fölmagasztalnánk magunkat, és örömünk forrásává a saját elért sikereinket helyeznénk. Örülni, vagy ha úgy tetszik, boldogulni nem mindig könnyű. Van egy történet, amit itt el szeretnék mondani. Egy nagyon kedves hívő házaspárral esett meg, amikor is a házaspárnak a feleségtagja olyan műtétre kényszerült, amelyen az élete múlott. Nagyon rosszul volt és vérzett, és ezt a műtétet Oroszországban tudták csak elvégezni, Magyarországon nem vállalták, és egy kedves hívő házaspár barátjuk ment velük, azt hiszem, hogy azért, hogy közvetítsen a nyelvben számukra. És miközben odaértek az autóút során, ugye ez a nagyon rosszul lévő hölgy, a feleség hátul a hátsó ülésen próbálta túlélni ezt az utat, és nem azt kérdezték tőle, hogy vagy, bírod-e még, hanem azt, hogy boldogulsz. És időnként mindig újra és újra megkérdezték tőle ezzel a szóval ezt a mondatot, hogy boldogulsz. Tudsz lépni tovább? Ki tudsz tartani a következő lépésig? Vannak életszakaszok, amikor olyan mélyen vagyunk, hogy ez jelenti az örömöt az életünkben. De mégis van. Van örömöm, ha másban nem, abban, hogy meg vagyok váltva, és az én Uram hordoz. Közel van. A mai igében is téged szólongat ma Istened. Hallod? Azt mondja neked a mai igében, jövök már, és itt fogok lakni, a szívedben, ha hagyod. S próbáidban, mikor nehéz örülni, jusson eszedbe a legutóbb énekünk 4. versszaka. Szent keze int, ha itt az óra, hogy öröm váltson bánatot. Mert véget érhet már a próba, ha benne hűnek láthatott. Hozzánk hajol, nem késik el. Atyai karja átölel. Hogyan lehet ez nem csak elmélet, hanem gyakorlat az életünkben? Mi a te örömöd forrása. Ha az örömöt forrása egy megvásárolt új ruha, cipő, szerszám vagy bármi más szerzemény. Ha az egészséged, ameddig van. Ha a munkád, a hobbid, a társad vagy a gyermekeid, az elért eredményeid, sikereid, a hasznosságod, vagy egyéb múlandó dolgok, akkor, mint szélingattan átszál, egyik pillanatról a másikra örömtelenné válhat az életed. Akkor te is a láthatók igézetében élsz. A világ szemlélete az, hogy a látható eredményei alapján ítélik meg az embert. Mit tud felmutatni? Mit ért el eddig? Ezt hogyan lehet látható formában dokumentálni? Ez méri egy ember értékét ma. Ettől nekünk óvakodnunk kell, és nem biblikus az sem, ha az eredményeink, tapasztalataink lesznek örömünk forrásává. Ha a hangsúlyt erre tesszük, óhatatlanul lekerül a hangsúly arról, mit ígért Isten, mit cselekszik ő, tekintsünk ehelyett inkább a láthatatlanokra, Isten igéjére és ígéreteire, és akkor valódi örömünk lesz. Látják-e mások rajtad Isten lelkének örömgyümölcsét az életedben, minden körülmények között? Örüljetek az Úrban mindenkor! Bármilyen nehézségbe is enged bele a te Urad, nem lehetsz mélyebben, mint az ő kezei vannak. Mindig és mindenben ott kell, hogy virágozzon a szívedben a megváltottságod és a hordozottságod felett való örömöd. A megváltottságod és a hordozottságod felett való örömöd. Zsidók 13:5. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Róma 8:38-39. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ha ugyanúgy rögtön kiborulsz, elveszted a békességedet egy munkahelyi vagy egy felmerülő egészségügyi probléma kapcsán, családi feszültségek vagy bármi más életzörej esetén, mint mások, akkor hogyan láthatnák meg benned az emberek Krisztust? Milyen Krisztus hordozó vagy? Hogyan lássák meg a te életedben azt a valami mást, ami az ő életükből hiányzik? Hogyan leszel só és világosság? Hogyan leszel lámpás az ő útjukon? Ha nem megy, mit tegyél? Imádkozz sokkal többet, és keresd az Urat, mert ő azt ígéri, Máté 6:33, keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ez az el nem múló öröm is megadatik neked. Ott van a kezében. Alig várja, hogy adhassa. Csak szólítsd meg hittel, csak keresd őt, csak ne rohanj tovább fejvesztetten minden után, mint a gyermek a labda után. Mert az élet sokszor küzdelem, és nem lehet kispórolni a győztes csatákból az Istennek szánt dedikált időt, a Biblia olvasás és az imádság idejét. Ne feledd, az imádság mennyei erőket mozgósít benned és másokban. Van-e advent enélkül a kiapadhatatlan, az élet által megrongálhatatlan öröm nélkül? Van-e neked is ilyen kiapadhatatlan forrású örömöd? Van-e Krisztusod? Életbe vágóan fontos kérdés ez. Örömünk forrása tehát az Istennel való helyreállt közösségünk. A tőle kapott kegyelem kell, hogy legyen, amiből meríthet újra és újra egy élő hitű tanítvány, és aztán viheti azt, amit merített másoknak. Kell, hogy lássák a körülötted élők az örömödet, ami a benned élő hit gyümölcse. De ha ezzel a forrással az ember nincs kapcsolatban, akkor csak magából tud meríteni. Így is el lehet jutni egy darabig, sok jót lehet tenni, de összesen hasonlítható azzal, amikor az Isten országa erői áradnak valakin keresztül. Mi az örömötök forrása? Az-e, amit láttok, vagy az, amit hisztek. A tapasztalataitok, vagy a hitetek. Az élményeitek, vagy az, amit Isten cselekedett értetek, bennetek, meg azokban is, akikhez küldött titeket. Tudsz-e minden körülmények között örülni annak, hogy a neved fel van írva a mennyben? Hiszen van ennek a földi életben megtapasztalható örömnek még egy magasabb foka is, mert ez az öröm teljesedik ki majd oda át az örökké valóságban. Abból kapunk ízelítőt már itt. Boldog az az ember, aki elmondhatja, hogy minden nyomorúságom ellenére is csordultig vagyok örömmel. Köszönt meg az Úrnak, hogy nyomorúságodban is engedi meglátni szeretete csodáját. Mert a megváltottságod és hordozottságod feletti örök örömöd mellett ott vannak a hétköznapi kis örömök is, melyek Isten ajándékai, csak észre kell venned őket. Köszönt meg, hogy láthatod az ő arcát egy kisgyermek mosolyában, egy kedves szóban, egy dallamban, vagy a természet szépségében. Mert az Isten országa közöttetek van, Lukács 17. Az Úr szüntelenül velünk van, és ez elviselhetővé teszi a hiányainkat. Ez olyan töbletet jelent nekünk, ami mégis minden körülmények között örvendezővé teszi a szívünket. Reményik Sándor, csendes csodák. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelje el Sodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog. Nézd a sötétkék végtelenbe, nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat? Nézd árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez, s hogy tükröződni látod a vízben az eget. Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló, halk, szirom csodák. Rajtuk át Isten szól, jövök. Végszóként pár mondatot még szeretnék mondani. Jézus örömének a forrása az Atya személye és a vele való belsőséges közösség volt. És az ma is. De ez őt nem tette közömbössé az emberi problémákkal szemben, és nem tette érzéketlenni az időszerű társadalmi bajokkal szemben, hanem éppen ezzel az erővel tudott menni, könnyeket törölni, beteget gyógyítani, halottat támasztani, és legfőképp mutatni az Atyához vezető utat, hogy minél többen legyünk, akiknek az örömünk forrása ez, az Atya, az ő munkája és a vele való közösségünk. Ebből az örömből következik azután az, amit a küldetésben végzünk. Mi az örömünk forrása? Vajon nem azért időszaki-e az örömünk, mert az eredményeinktől, a sikereinktől, a láthatóktól függ, és azok nem egyformák? Lehetne állandó örömünk, ha az örömünk forrása Isten lenne, a vele való közösségünk és az ő magasztalása, és az, hogy látjuk lépten nyomon az ő munkáját, és engedünk az ő küldésének, és csináljuk azt, amit ő mond. Isten segítsen minnyájunkat, hogy az örömnek ehhez a kiapadhatatlan forrásához oda találjunk. Imádkozzunk. Istenünk, olyan sokszor elvétjük a hangsúlyokat. Kérünk alázatosan, hogy igazíts helyre minket. Taníts minket te szerinted gondolkozni. Bocsásd meg, hogy a láthatókra nézünk, és azzal vagyunk elfoglalva, s amiatt keseredünk el, vagy annak örülünk. Köszönjük, hogy lehetséges minden körülmények között örömmel élni. Taníts meg minket erre. Segíts, hogy igazán oda találjunk hozzád. Segíts minket igazán hinni a te igédnek, ígéreteidnek. Segíts minket valóban örülni annak, hogy a nevünk fel van írva a mennyben. tégy minket bizonyosakká e felől. Tedd ezt ma este, illetve ma minnyájunk számára egészen világossá. Fel van-e már írva, és indíts minket, hogy jelentkezzünk azért, hogy noha nem érdemeljük meg, Jézus érdeméért fogadj be minket is a te országodba. Amen.